Veszteség nélkül nincs változás, de vajon a szerelem rá tud-e venni arra, hogy fejest ugorjunk az ismeretlenbe? A Chicagóban élő sikeres marketinges Kathleen egy csúnya szakítás után vőlegénye elől egy toszkán borbirtokra menekül átgondolni a jövőjét. Első pillantásra beleszeret a vidékbe, és nem csak abba, mert hamarosan megismeri a sármos borászt, aki miatt felvillan a változás lehetősége. A Toszkána vére című regény a Hatalom mámor Toszkána sorozat első része, amelyben a szerző N.L. Green egy minden érzékre ható utazásra viszi az olvasóját. Arról beszélgetünk most, hogy bár a helyszínválasztás szinte sikerre ítéli ezt a romantikus könyvet, de mi az, amit ő ezentúl még adni akart pluszban az olvasóinak?
Én ezért utaztam el Toszkánába, hogy ne csak külsőleg tudjak róla írni, amit a képekről vagy a Discovery Channelről lát az ember Toszkánáról, hanem én nekem a saját érzéseim legyenek ebben a könyvben benne, és nagyon örülök ennek, mert olyan embereket ismerhettem meg ezen az úton, akik rengeteget tudtak nekem segíteni abban, hogy megérezzék a magyar emberek, hogy az Olaszországban élő, Toszkánában élő emberek, és ugyanolyan emberek, mint ők, tehát hogy én nekem nem csak a táj bemutatása volt fontos, hanem az is, hogy az ő identitásukat, mentalitásukat bemutassam, és azt, hogy milyen fontos számukra ez az egész Chianti bor, maga a vidék, az, hogy a szőlő a minden.
Neked miért fontos a bor maga, meg egyáltalán, hogy a borról ismereteket adj át az olvasóidnak?
Ez egy nagyon fura dolog, mert sosem szerettem a bort. Tehát amikor én ennek az egésznek nekiindultam, akkor azóta őrzök ebből a borból egyébként egy üveggel a saját kis pájzomban, mert egy desszert bor volt, ami elindított engem ezen az úton. Ahhoz képest azt mondták a borászok, hogy nagyon sokat fejlődtem, mert már csak a szárazat iszom meg. Tehát ez egy folyamat volt részemről is, és azt gondoltam, ha én végig tudok menni ezen a folyamaton, akkor az olvasónak is meg tudom mutatni, hogy léteznek olyan borok, ami neki szól. Csak hát ugye az emberek úgy vannak ezzel, hogy megkóstolnak valamit, és abban levannak egy következtetést, de annyiféle bor van, annyi pincészet, akik teljesen más világot mutatnak be, és én azóta ezeket így járom, és próbáltam megtalálni itthon is az én boromat. Meg is kérdezte odakint a borbirtokos, akihez kivitt a Tihanyi Kinga, hogy...
Idegen vezető, ott él régóta Firenzében.
És hát fenomenálisan összeszervezte nekem ezeket a dolgokat, én elmondtam, hogy mit szeretnék, és elvitt erre a borbirtokra, és ott megkérdezte tőlem az Andrea, hogy már kóstoltam ezt a bort, valószínű ezért választottam ki a Chiantit, és mondtam, hogy nem. És csodálkozva nézett rám, hogy akkor miért akarok én róla könyvet írni, hogyha nem kóstoltam? És mondtam, hogy azért nem kóstoltam meg ideig, mert amit én otthon megveszek a polcon, az már keresztül megy egy folyamaton, egy szállításon, egy raktározáson, rengeteget utazik, de én itt akartam ezt a bort megkóstolni az ő pincéjében, mert ez az igazi Chianti.
Az, hogy ott voltál ebben a borászatban, és a szőlőbirtokokat megmutatták, gondolom, lelket tudsz adni a regényedben, ennek az egész folyamatnak, a borkészítésnek. Nagyon fontos, hogy van körülött egy mese is.
Rákaptam ennek az ízére, és amikor rajong az ember, akkor fontosnak érzi azt, hogy azt úgy adja vissza az olvasónak, hogy ő átérezze azt, amit én éreztem, amikor először léptem ki az autóból, és léptem Toszkán földre, vagy amikor először foglaltam el a szobámat, még most is libabőrös vagyok. Igazából nagyon véletlenül kerültem Chianti szívébe, mert én Velencébe akartam első nap megszállni, csak elöntötte Velencét a víz. És akkor döntöttem úgy, hogy akkor irányt váltok, akkor kerestem meg a Kingát, hogy akkor nekem ott kell egy nap, amit eltöltünk, és én ott találtam egy régi kolostort, átalakítottak egy hotellé, gyönyörű, és ahhoz képest árban nagyon jó, tehát ugye novemberben voltunk. Egy éjszakát töltöttünk volna ott, de én sírtam este, hogy én nem akarok innen elmenni, és így maradtunk még egy estét, egy egész napot, és engem annyira megfogott annak a világa, az olajfák, a szőlő. Van egy varázsa, amit így igyekeztem visszaadni, igyekeztem leírni. Ahogy az én hősnőm belép először Toszkánába, úgy léptem be én is, és ahogy ő nem tudott semmit az olaszokról, a mentalitásukról, arról, hogy mit jelent számukra a szőlő vagy a bor, hogy a szőlészet nem egy a borászattal, hogy a borászat az egy teljesen más műfaj, és nem is mindenki műveli mindkettőt. Tehát, hogy ezeket a dolgokat én nekem meg kellett tanulni. És nem féltem buta kérdéseket felrakni, vagy legalábbis butának tűnő kérdéseket, amit nem tudtam. Én nagyon tisztelem őket azért, hogyha néha felisztaladt a szemöldökük, de hogy úgy őszintén válaszoltak, és egyébként van olyan borász, aki olvasta, és azt írta vissza, hogy mintha róla szólna, sikerült úgy elmondanom az ő hivatásukat, az ő életérzésüket, ahogy tényleg érzik.
Pontosan erről kellene beszélnünk, hogy mi ez a szenvedély, ami őket fűti. Anélkül mondjuk nehéz, hogy a fő karaktereidről ne beszéljünk. Említetted a lányt, aki ide betoppan, és az is fontos, hogy ő milyen közegből jön, milyen előélettel.
Katie, aki ugye Amerikából érkezik Toszkán földre, egy igazi marketinges. Számára a pénz azért egy elég motiváló tényező, és ő él is a világát. Ehhezen is illeszkedik be a Toszkán világba, ahol azért nem a mellettünk lévő közérbe szaladunk be, hogyha valami történik, azért ott 50 kilométer távolságok vannak települések és borbirtokok között. Ezt mi is tapasztaltuk a kanyargós utakon. Nehezen illeszkedik ebbe a világba, és nem is nagyon akarja megtanulni. Ugyanúgy, ahogy én is, hogy úgy voltam vele, hogy felületesen is elég megtanulnom, de aztán egy elragadott a híva, hogy őt is később elragadja, de hogy miért? Mert olyan ember, mint Daniel, ugye, aki a másik fő karakterem, aki egy borászfiú, tulajdonképpen az ő karakterét formáltam meg kicsit az Andreáéval, mert egyébként maga a történetnek egy bizonyos része, az ő családtörténetüknek egy bizonyos része.
Tehát akik vendégül láttak téged, ők adták a mintát ehhez a sztorihoz?
Így van, így van. Elmesélték a családtörténetüket, régi fényképeket mutogattak az előző birtokról, ami még a nagymamáé volt. Ezt a birtokot örökölte meg Andrea tulajdonképpen, amit ő már felvirágoztatott, és sokkal nagyobb és korszerűbb lett, mint a régi, és ott ugye ezt a folyamatot próbálom Danielen keresztül bemutatni, hogy milyen nehéz is az ebben a világban, meg főleg az ő világukban, ahol a föld rendkívül fontos, és nekik az jelenti az életet, a szőlő. Maga az, amit csinálnak olyan szenvedéllyel, hogy tényleg lenyűgöző, engem beszippantott. És mindenkiben éreztem ezt a szenvedélyt, aki komolyan vette, és komolyan vette azt is, hogy én oda megyek, és azt tetszik, hogy mindegyikben, amikor beléptem egy borászatba, mindenki jó Andreán kívül, mert ő egyébként eléggé ilyen szórakoztató egyéniség, és egyébként vidám, de itthon mindenki kicsit zárkózott volt.
A borászok visszafogottabbak?
Igen, és amikor már ugye az ember jobban belemegy velük ebbe a témába, és rájönnek, hogy engem tényleg érdekel, amit tesznek, amit létrehoznak, akkor teljesen máshogy kommunikálnak már. És olyan hálás vagyok nekik, hogy úgy érzem, hogy bekerültem egy körbe, ahol egyébként még szeretnék is maradni egy ideig.
Mondod, hogy zárkózottak a borászok, azért a Daniel figurája is egy meglehetősen magának való fiatalember, és van egy ilyen nagyon extrovertált amerikai lány, aki mindig pörög, ők tűz és víz, nem?
Tűz és víz, de hát, mint tudjuk, ezek vonzák ez néha egymást, és hát mind a kettő alakul, én úgy érzem. Katie is megtanul belesimulni ebbe a világba, ahogy Daniel is próbál nyitni afelé, hogy ha meg akarja menteni a birtokát, akkor muszáj nyitnia.
Miért kell megmenteni?
Mert hát ahogy nagyon sokan kint ugye küzdenek ezzel a problémával, hogy nagyon nehéz ugyanúgy, mint bármi más, eljuttatni a fogyasztóhoz azt a terméket, amit ő legyártott, meggyőzni arról a fogyasztót, hogy az jó, hogy ebben benne van az ő szíve lelke, illetve hát, mint tudjuk, nem is mindig sikerülnek ezek a dolgok, és hát ő is ebbe beleragad, hogy sajnos eladósodik a birtok, mert úgy örökli meg, hogy az elődei nem vették ennyire komolyan, nem voltak ilyen szenvedéllyel a föld és a szőlő iránt, mint ő. És ő elhatározza, hogy kihozza ebből a válságból ezt a birtokot, és azért bármit meg is tesz. Még azt is, hogy befogad egy amerikai lányt, aki túlságosan nyitott egyéniség, és túlságosan meg akarja neki mondani, hogy mit tegyen, nem is mindig tetszik neki, és szerintem egyébként ez valahol biztos, hogy jellemző a borászokra is, hiszen ha ő egy terméket készít, egy bort előállít, akkor abba nem is enged nagyon beleszólást. Ahogy a Daniel is elmondja, a földtől indul minden. Tehát az, hogy én fogom a poharat, és abban lögybölöm a boromat, az egy dolog. De minden a földtől indul. Nem mindegy, hogy hogyan bánunk azzal a földdel, vagy azzal a szőlővel, ami azon terem. Ebben hisz, és ez az ő világa.
Végülis a Katie-nek az az ötlete, hogy egy márkát kell fölépíteni így most
van.
Ebből. Ugye így innen van a cím.
Toszkána vére.
A regény címe. De hogy ez nem is olyan könnyű azért.
Nem könnyű, és egyébként már úgy érkeztem oda, amikor Andreával leültünk beszélgetni, akkor én elmondtam neki, hogy milyen címet tervezek ennek a könyvnek, és akkor azt mondta nekem, hogy mutatta a karját, hogy kirázta a hideg, és azt mondta, hogy jobban meg se fogalmazhattam volna két szóban azt, amit jelent nekik ez a föld, tehát a vér. Uh-huh. Tehát, hogy így ők ebből élnek. Neki, ha ez nem megy, ha tönkre megy a szőlője, akkor ő arra az évre meg van lőve, nincs jövedelme, tehát, hogy így nekik tényleg ez jelenti a megélhetést. És hát ugye a Toszkána vére az, amire föl kell húzni egy marketinget, amit Danielnek meg kell tennie, ha tetszik, ha nem. És Kéti próbálja megtalálni azt az utat, ami odáig elvezet, hogy valahonnan pénzt kell teremteni, mert hiszen egy marketinget nem lehet felhúzni pénz nélkül, és emiatt meggyőzi a Danielt, hogy ebből a birtokból kell egy ilyen vendéglátó helyet, tehát vendégeket kell fogadni, és igenis egy turisztikai látványossággá kell tulajdonképpen tenni, mert hogy nagyon jó helyen van ebből a szempontból. És egyébként ez valahol egy kicsit igaz is, hiszen ez a kolostor, amiben voltam, ez tulajdonképpen így épült föl. Muszáj volt nyitni a nagy nyilvánosság felé, hogy ugye fent tudják tartani azt az értéket, ami ott van. Hát ez ugyanez, csak megfordítva a dolog, mert itt most a birtokot próbáljuk megmenteni.
És Daniel ezt érzi, hogy ez kiárusítása mindannak, ami az örökség.
Igen, valahol igaza is van. Tehát, hogy még Kétiként indultam a történet legvégére, én azt gondolom Daniel lettem, tehát, hogy így valahol értem az ő hagyománytiszteletét, alázatát az iránt, amit csinál. Viszont az az egy biztos, hogy ha az ember nem követi a modernizációt, és nem halad a korral, akkor sajnos előbb-utóbb beszűkül, és már nem lesznek lehetőségei. És hát ezek a lehetőségek Kétin keresztül fogják őt megtalálni, hiszen Kéti meg pont a másik oldal, úgyhogy a marketing segítségével fogja tudni ezt a birtokot megmenteni.
Hát valahogy el kell jutni a fogyasztókhoz. Ugye a helyzetet bonyolítja az, hogy két nagyon szép fiatalemberről van szó, és egy valamiben rettentően hasonlítanak, védik az érzelmeiket, hogy egyik sem szívesen tárulkozik ki, nyilván csalódásokkal maguk mögött kellene, hogy közeledjenek. Hát végülis ez adja a fűszerét a teregényednek, ahogyan ők próbálnak hol közeledni, hol távolodni.
Én általában tudom, hogy mit akarok, mi az alaptémája a történetemnek, és tudom, hogy milyen karakterekkel fogok dolgozni. Ez a kettő, amit mindig végig gondolok. Meg azt is tudom, hogy hova akarok kiukadni az egész történettel, hogy mi legyen a fő mondani valója, mi legyen az, amit mondjuk az olvasó le tud vonni belőle tanulságként, de az, hogy mi történik közben, az mindig attól függ, hogy éppen hogyan keltem fel, vagy milyen napom van. Sokszor én is meglepődöm, amikor kiderül egy-egy dolog. Hirtelen jön egy csavar, és akkor abból eszembe jut, hogy hú, ezt, ebből többet is ki lehet hozni, és akkor úgy írja magát a történet rajtam keresztül. De alapjában mindig tudom, hogy hol vannak azok a pontok, amiket szeretnék megmutatni. Tehát most mondok egy példát, szerettem volna megmutatni az olvasóknak, hogy mondjuk nem illik a poharat csurig teletölteni borral, de hogy ezt nem így fogom leírni, hanem egy szórakoztató civakodásba építettem bele. Tehát, hogy így ezekből is, ha az olvasók észreveszik, mindig tanulnak valamit. Vagy az, hogy a dugó ízű a bor, akkor az hogyan mutatkozik meg. És ez is egy ilyen vicces szituációban van benne. Próbáltam nem szárazan, szakmai jelleggel átadni ezt az olvasóknak, és nekem volt is olyan olvasóm egyébként, amikor lent voltunk a Balatonfüredi borheteken, hogy oda jött dedikáltatni a könyvet, és azt mondta, hogy úristen, azóta is sorolom a férjemnek, hogy mennyi mindent tanultam a borokról ebbe a könyvbe. Van olyan szituáció beépítve a történetbe, és ezek az én kedvenceim, amikor én követtem el bizonyos hibákat, és engem javítottak ki a borászok, és vicces visszaolvasni, hogy nem mondunk olyat egy borra, hogy nem rossz. Elkezdtek engem oktatni, hogy mit mondhat, tehát hogy hogyan kell ezt kifejezni, és ugye ezt is én próbálom, hogy ez is benne lesz a történet, hogy ilyet nem mondunk, hogy nem rossz, tehát hogy ez nem vélemény. Egyébként, ha nem jött volna a vírus helyzet, akkor tavaly áprilisban be is jutottam volna egy borversenyre. Kicsit ilyen háttérmunkás lettem volna, hogy meg tudjam nézni, hogy mi folyik ott. Nagyon sajnálom, hogy ez nem jött össze, mert hogy a történet harmadik része az a borversenyekről fog szólni, úgyhogy az egy Steve-emnek elég kedves része egyébként ennek a történetnek, mert az már tényleg Daniel világáról szól, és egy kicsit már elmélyülve, de szintén nem szárazon szakmai jelleggel.
Van egy ellenlábasa Danielnek, egy rossz akarója. Néhol belecsúszik egy krimibe ez a regény. Ezt az első pillanattól tudtad, hogy ez így lesz?
Igen, az én történeteim általában romantikus vonalon mozognak, de mindig van benne egy krimiszál, ami hol erősebb, hol nem. Nem tudok tőle elszakadni, tehát én nagyon szeretem az, amikor van egy könyvben izgalom, és meg tudom mozgatni az emberek fantáziáját, és hogy ők is elkezdenek gondolkodni rajta, hogy ugyan ki lehet az, aki próbál itt Daniel birtokán feszültséget kelteni, ami egyébként egyre jobban eldurvul. Hát majd ki fog derülni, hogy ki. A második résznek azért az a címe, hogy Toszkán örökös, mert ott fog rájönni Daniel, hogy ki is ő valójában. Nem az, akinek ő magát hiszi. Ő ennek a birtoknak a Toszkán örököse. Vér szerint nem. Az egy más dolog, hogy ő az, aki méltó erre, hiszen neki a hivatása, ő az, aki alázattal végzi ezt a munkát, Úgyhogy lesznek még itt fordulatok az olvasók, ami majd kapkodni fogják a fejüket, de én azt gondolom, hogy igyekeztem megmutatni, hogy ez sem egy unalmas világ. Én mai napig tartom a kapcsolatot az Andreáikkal, és náluk is folyamatosan történik valami, és folyamatosan túlélésért küzdenek. Pedig szerintem annyira megérdemelnék, hogyha tényleg elismernék őket, az ő munkájuk az valami fantasztikus. Tehát akár merről nézzük, a szőlőből, hogy egy ilyen csoda születik, mint némelyik bor, az fantasztikus dolog, hogy erre képesek. Nem kevés munkával.
Mondtad, hogy romantikus regényeket írsz. Mennyire kell neked szerzőként arra figyelni, hogy olyan probléma köröket mutass meg, párkapcsolati kérdéseket akár, amik úgy nagyon benne vannak a levegőben ma, tehát ami az olvasóidat foglalkoztathatja. Ugye Keti Amerikából jött, na de maradjon-e egy európai országban, tehát teljesen más kultúrában, vagy a hivatás és a magánélet kérdése, van-e egy ilyen nagyon elhivatott szakembernek, mint a Daniel, kapacitása arra, hogy érzelmei is legyenek?
Hát igazából én úgy éreztem az elején, amikor elkezdtem a könyvet írni, hogy itt Katie-nek kell ebbe a kapcsolatba többet belefektetni, mint nő, hiszen Daniel nem fog tudni nyitni igazán, hisz neki egy szenvedélye van, az a földje, a szőlője.
Az a szerelem.
Az a szerelem. Így van. De számára a szerelem az ezzel egyenlő, és hogy ő nem fogja megtenni az első lépést annak érdekében, hogy ő neki párkapcsolata legyen, hiszen ő ebben csak a problémát látja. Pont ezért is alakítottam úgy a történetet, hogy Katie az tulajdonképpen a levekarhatatlan kategória lesz, mert hogy ő viszont nagyon elhatározza magát, mivel ugye az ő élete is kisiklott, emiatt ő úgy érzi, hogy kell egy új cél. Szerintem elég sokan így vagyunk vele, hogy csak így tudunk kijönni az egyik kudarcunkból, ha kapunk egy másik célt. És számára ez lesz a cél, hogy megmenti az Allegri birtokot. És hát ugye ebből kifolyólag, hogy folyamatosan együtt kell lenni, ők azért kialakul köztük egy vonzalom. De mondom, Daniel az a pincébe töltené el szerintem az egész életét, ha tehetné. Tehát, hogy így majd neki kell rángatnom. Az, hogy mennyire fontos számomra, hogy kapcsolatokról, én mindig igyekszem több szempontból megközelíteni egy-egy párkapcsolatot. Mindig más problémák elé állítok különböző karaktereket, mert szerintem nagyon fontos az, hogy az olvasó is valamelyikkel tud azonosulni, és valamelyikkel nem. Annyi féle embertípus van, és hogy ebből kellett nekem kiválasztanom Katie-t és Danielt, akik egyébként szintén valós emberekről vannak kicsit formázva, és talán ezért is lett olyan életszagú ez az egész történet, mert még a személyiségük is igazi. Volt egy lány, a Katika, akivel össze voltam zárva Toszkánába a szobába, és az ő karaktere van Katie-jébe beépítve.
Ilyen impulzív.
Ilyen impulzív, igen. És nekem nagyon tetszett, ahogy ő hozzáállt, és ugye nagyon sok olvasó írta, hogy nem kedvelték az elején, mert mi az, hogy az olasz kultúrát, meg az ételeket, meg a szobáját, meg mindent, tehát így nem tetszik neki.
Leszólja.
Igen. Leszólja, igen. És mondtam, hogy ha magunkat nézzük, nagyvárosból tényleg oda költözünk a semmi közepére, nagyon sok olyan hiány léphet fel, amivel nem számolunk előre. Tehát, hogy ezt valószínűleg ő se gondolta előre, hogy ez így lesz, de neki ehhez hozzá kellett szokni, és idővel egyébként, amit látják az olvasók is, hogy részről részre egyre inkább benyeli őt ez a világ, és már nem vágyik Chicagóba vissza. És hát ugye a másik a Daniel, aki ugye neki is van egy célja, és a céljuk közös. Ez az, ami összeköti szerintem őket, hogy mindkettőnek egy célja van megmenteni ezt a birtokot.
Ez egy olyan regény, amivel az ember útra kelhet toszkán városokban, és bizonyos helyeket megnézhet, mert hogy utaznak is, tehát van, amikor autóba igen. ülnek, és meg kell nézniük egy-két várost, főleg Katie-nek jó ez, remek idegenvezetője van.
Daniel, ugye, én pont mondtam, hogy ha egy ilyen borászfiú vezetett volna engem is, körülbelül lehet, hogy nem jövök haza. De igen, nekem az is célom volt egy kicsit a könyvvel kapcsolatban, hogy ne csak Toszkánát ismerjék meg, hanem egy kicsit a Olaszországot, és egyébként ebben is igyekeztem olyan élethelyzeteket beleépíteni, ami velünk megtörtént. Olyan vidám, olyan más a mentalitásuk, nem belekeserednek a dolgokba. Akkor sem, ha van, próbálják az életnek egy olyan oldalát megfogni, azt, hogy élni kell, mert egy élete van. Dolce vita. Próbálják a körülményekből a legtöbbet kihozni.
Katie kikap, mert a Medicieket nem bírja megjegyezni, pedig Firenzében járva ez azért nagyon fontos.
Ez pont felmerült bennem, hogy oké, hogy Európában tudjuk, hogy kik azok a Mediciek, de egy amerikainak miért kellene ezt tudnia, hiszen Európa történelmét nem ismeri. És ugye ebből indul ki az egész, hogy egy kicsit taníthatom az olvasót, vagy legalábbis jó kis szórakoztató jelenetek születhetnek abból, hogy tényleg ő nem tudja, hogy kik is ők. Nekem ez is egy ilyen nagyon jó élmény volt ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy amellett, hogy úgy érzem, hogy életszagú lett, emellett van egy ilyen értéke, amit az embereknek így próbáltam átadni. Számomra ez biztos, hogy ez eddig a legfontosabb könyvem.
Ahányból?
Hát most ez a 19. ami megjelent. Mondta is a kiadó, hogy ki kellett volna adnom előtte még egyet, és pont a 20. lett volna.
Végül is ez egy trilógia, úgyhogy
igen, benne van a 20. rész, ugye az örökös. Igen, nekem nagyon fontos lett, és egyébként a kislányommal is jártam már kint Olaszországban, és én mondtam, hogy én egyszer napsütőt a Toszkánát fogok játszani, és ott ragadok. Amikor szóba került, hogy hová vinnék egy ilyen boros történetet, persze játszottam a gondolat, hogy a Franciaországból is el lehetne vinni, ott is nagyon jó borok vannak, vagy Spanyolország is jó, de hogy nekem Toszkána mindig egy nagy álmom volt, de szerintem nagyon sok ember szeretne eljutni egyszer legalább az életben, és én azt mondom, ha tehetik, akkor jussanak is el, mert gyönyörű. És amellett, hogy gyönyörű, olyan emberek fogadják őket, akiket megismerve egy élménnyel térnek haza. Olaszország maga egy csoda. Bármelyik pontjára megy az ember, mindenhol egy új oldalát mutatja meg, és mindenhol van valami fantasztikus.
Toszkána vére, N.L. Green regénye, a Toszkán örökös című kötettel folytatódik majd, amit, ahogyan az író korábbi könyveit is, az Álomgyár kiadó jelentetett meg.